kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tantestülete, tanári kara, oktatói gárdája, Várnai Jakab rektor vezetésével zarándokúton járt a Szentföldön. A csoportnak tagja volt Varga kapisztránatya, aki zarándokcsoport vezetésben igen nagy rutinnal rendelkezik, de hát főleg Itáliában és itt a Kárpát-medencében, így valószínű egyszerű zarándokként tudott részt venni. Az ő benyomásaira vagyok kíváncsi, milyennek találta egy ferences szerzetes azt a földet, ahol Szent Ferenc óta folyamatosan ott vannak a ferencesek Jézus szülőföldjén. Gondolom, nem először jártál ott, kapisztránatya.
Igen, másodszorra voltam. 2008-ban voltunk először, az is rendi szervezés volt, és most voltam másodszorra. Hát nagyon, nagyon más volt a kettő. Talán azt lehet mondani, hogy amikor először voltunk, akkor az egy februári időszak volt. Nem volt annyi, tehát rövidebbek voltak a napok, nem volt így virágzó, ilyen gyönyörű minden. A politikai feszültség is kicsit erősebb volt, ha jól emlékszem, és most mind a kettő enyhébb volt, tehát nem lehetett érezni azt az erős feszültséget, ami azért tud lenni sajnos a Szentföldön, illetve április volt, gyönyörű, gyönyörű idő volt, minden teli virágokkal, tehát látni is szép volt, ahol élet van, és aztán a különbséget a pusztaság, illetve a sivatag között.
Hányan voltatok, és végül is ki volt a vezető, vagy kik voltak a vezetők?
20-an voltunk, tehát ez nagyjából, illetve a Szapiencia tanári karából, illetve egy testvér, aki majd ott fogja folytatni a tanulmányait, ha minden igaz, ősztől. És igazából az eszmei szerzője Jakab atya volt, aki az elmúlt másfél évben vizitátora volt a Szentföldi Kusztódiának, ami azt is jelenti, hogy nem csak könyvekből ismerhette meg a Szentföldet, hanem hihetetlen sok személyes élmény révén, személyes élettörténetek el a hátterében, és hát hihetetlenül bele is ásta magát a Szentföld történetében. Azon kívül Xavér atya, aki szintén a Jeruzsálemi Ferences Biblikus Intézetben tanult, ott szerzett licenciát, hát ő volt a másik fővezetőnk, 2008-ban is ő vele voltunk, ő neki a tanulmányainál fogva megvan az ottani idegenvezetői engedélye. Azután a biblikus tanszéknek még más tanára is, Szatmári Györgyi, aki ott volt, patrológiából, Perendi tanár úr, egyháztörténelmből még Tömödi Viktor atya. Tehát, és akkor úgy mindenki hozzá tudta tenni, és össze tudta adni a tudását. Ja, talán még nem szabad kifelejteni Balogh Katát, aki Héber tanítja, de a Pázmányon is, meg nálunk is, és hát a bibliai földrajz a Kisujjában van, úgyhogy minden hegyről és átkelőről, és nem tudom én miről, előadásokat tudott tartani, tehát hihetetlen volt.
Ha ennyi tudós ember ott van, egyet tudtak érteni, vagy pedig egy permanens termékeny vita is zajlott közöttük, hogy mi micsoda, mi mitől van, mi...
Nem ez volt a jellemző, inkább sokkal inkább az volt, hogy mindenki hozzáadta, amit tud. Tehát nyilván, aki a bibliai földre az ott úgy tanítja, ő sokkal inkább az ókori Izraelnek a történetét ismeri, hogy most melyik hegyen mi történt, melyik dombban, melyik, hogy hol volt egy csata, vagy én nem tudom én, aki a katolikus egyház történetét ismeri jobban, vagy annak a szakembere, az pedig nyilván a keresztesek korából, patrisztika, tehát ezek gyönyörűen kiegészítették egymást.
Kapisztrágya, te Itália földjén nagyon otthon vagy, több beszélgetést, műsort készítettünk már közösen is. A Szentföld számodra mit jelent? Másodszor voltál ott, és gondolom most nagyon közel került hozzád, szívedben mindig ott volt, de most már a terepismereted is kezd stabil lenni, nem?
Hát azért ez túlzás, az igazság az, hogy amikor először voltam, az egy kulturális sokk volt, még hogyha csak egy hétig is voltunk ott. Nagyon egyszerű okai is voltak, fáradtan későn érkeztünk meg akkor, annak idején, és akkor egy pihenő után aztán a müezzinek szavára ébredtünk Názáretben, sötétben, és nem tudtunk hirtelen, hogy mi az. Na, de nem, tehát, hogy nem vagyok én annyira otthon a Szentföldön, tényleg igazából sikerült zarándokként menni. De talán ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig legyen az embernek olyan területe, ahol újat tud begyűjteni, és ahol saját maga is mindig gyarapszik ismeretekben, élményekben, tapasztalatokban.
Na, hát ezekre a tapasztalatokra lennék most kíváncsi. Mely helyek voltak különösen érdekesek, és miért ezen az úton?
Érdekes volt, hogy úgy volt megszerkesztve, vagy megszervezve az út, hogy tengertől tengerig, Cezáriában kezdtük, ami hát fantasztikusak az ottani ásatások során előkerült romok, a helytartóipalot, ahol Pál apostol raboskodott, ahol az apostolok cselekedetét olvashatjuk, hogy ott Festusszal, hogy hogyan. Hát azután a Pilátus kő, ami a 60-as években került elő, szintén Cezária kikötőjében. Fantasztikus, ki van állítva, és azon szerepel Poncius Pilátus neve. Addig azt gondolták, hogy hát csak a krédóban van, és szokták mondani, hogy került Pilátus a krédóba, de hát ennek nagyon is fontos szerepe van, hiszen pontosan Poncius Pilátus személye és neve az, amit úgy nevezhetünk, hogy a Jézus, a Krisztus esemény nem engedi meg, mint egy mitoszt tologatni egyik helyről a másikra, hanem az egy pontos időhöz rögzítés. Hát azért, amikor ott van az ember előtt az a kő, illetve hát a másolatát, fantasztikus. Azután a kereszteskori Cezárea, hát az is lenyűgöző volt, Szent Lajos által épített templomról majd tárnak föl, a keresztes kikötő, a keresztes vár, tehát ezek nagyon-nagyon szép élmények voltak. Názáretben a rózsafűzér nővéreknek a kolostorában, vagy vendégházában szálltunk meg, és hát az a domboldalon van, kicsit távolabb az angyali üdvözlet bazilikájától, gyönyörű rálátással a városra, és valami meseszép kertjük van. Tehát olyan illatok, olyan varázslatos illatok, és minden virágjában, úgyhogy kimenni oda reggel vagy este, hát az egy szemet, szívet gyönyörködtető dolog.
Milyen apácákkal találkoztatok? Ők olaszok, vagy palesztinok, vagy olyan nemzetköziek, mint a ferencesek?
Ez a nővér, akivel találkoztunk, meg aki a fő vendéglátónk volt, ő helybeli születésű volt, názáreti születésű is volt, erő, de egy bankban dolgozott, tehát ő arab születésű, Viktor nővér, nagyon-nagyon tip-top talpra esett valaki volt, aki nagy ügyességgel intézte ott a mi dolgainkat is, és a zarándok háznak a dolgait is. Úgyhogy Jakab atyára pedig nagyon sokan emlékeztek, tehát megszólították helyenként, tehát nyilván a mi helyeinken is.
Gondolom, hogy ez a vizitáció Jakab atya nagyon sok embert megismert, és ebből ti profitáltatok, nem? Mert mindenhova bejutottatok.
Így van, ez volt az egyik. De hát például másnap mentünk a Galileai tenger partjára, tehát a Kafarnaumban, aztán a tóparton volt a misénk, azért az is nem megdöbbentő volt, ugye a Tabgán, ahol voltunk, és Boldogságok hegyén. Na például a Boldogságok hegyén találkoztunk egy iraki nővérrel, akit Jakab atya is említette, de ő is elmondta aztán, hogy Hát nem tudom, én talán egy vagy két, több fenyegetés után egy vagy két órát kaptak, hogy akkor pakoljanak és menjenek, pedig hát ők is őslakos keresztények voltak Irak területén. Ezek nagyon megrendítőek voltak, és talán amit érdemes lenne kiemelnünk ehhez kapcsolódóan, egyik napon találkoztunk a kusztos atyával, pattonatyával, aki az új kusztos,
és a Ferences, Szentföldi Ferences közösségnek a vezetője.
Igen, de gyakorlatilag azért a felekezetek közül a katolikus egyházat, tehát rangban számunkra egy püspök, vagy a pátriárka magasabb rangot jelent, de gyakorlatilag a képviselet szempontjából ő az, aki ott a katolikusokat képviseli. Régi-régi szokásjogok alapján, hiszen elképesztő az, hogy milyen szokásjogok érvényesülnek ott. És az ő vele való találkozás, az ő nagyon higgadt, realisztikus, mindenféle veszéllyel is számoló, és egyáltalán nem valamiféle ilyen rajongásba hajló, vagy valami túl tüzesített beszélgetés, beszéde, amit mondott, az úgy mindenkit rendkívül mélyen érintett. Mert hát egy csomó olyan dolog került elő a beszélgetés során, ami bennünket most nagyon közelről kezd érinteni. Tehát ilyen például a különböző kultúrákkal, különböző vallásokkal való kapcsolat, vagy párbeszéd. Például kevesen tudják azt, hogy a Szentföldi Kusztódia, tehát a Ferences ottani rendtartománynak a hivatalos megnevezése nem az, hogy rendtartomány, hanem kusztódia a régiségére való tekintettel. Most pillanatnyilag 16 iskolát tart fönn, lehet, hogy lesz egy 17. is, és hát hihetetlenül érdekes, hogy több mint 10 000 tanulójuk van, és ebben a 16 iskolából kerül ki Izrael 5. legerősebb iskolája is, amit ők tartanak föl. De hát ezekben
a diákoknak egy általában a többsége nem is keresztény.
Nem is, hogy nem keresztény, muzulmánok. És hát szóval elképesztő, hogy Emmausban nyitottak óvodát, Emmausban egy katolikus család van. 120 gyerek jár az óvodájukba. Hát ez, el lehet képzelni, hogy akkor mennyi a katolikus ebből, vagy mennyi a keresztény még.
És hát ez egy nagyon nemes közjó előmozdítására irányuló tevékenység, de azért van egy olyan jó értelembe vett önző szándék ebbe, hogy azért egy olyan értelmiség, olyan muzulmán értelmiség, akinek van élménye az katolikus egyház vagy a kereszténység igazi arcáról, az megértőbb, segítőbb lesz a jövőben, nem?
Így van, pontosan az atya úgy foglalta ezt össze, hogy a mi diákjaink közül nem szoktak terroristák kikerülni. Tehát, hogy egészen más, ahogy életközelből látják a keresztényeket, és hogy, szóval, hogy tényleg szinte ellentéte tud történni annak, amit Európában lehet látni, hiszen ezeket a gyerekeket, illetve a szüleiket senki nem kényszeríti arra, hogy keresztény iskolába járassák a gyerekeket, és éppen ezért annak a belső föltételeit ők szabják meg, pont. Tehát mondták, mehetnek más iskolába, nyugodtan menjenek más iskolába, de itt nálunk ez van. És ez hihetetlenül erős. Úgyhogy, és hát ugye, amit szintén nem szabad elfelejtenünk, hogy tehát a Szentföldi Kusztódia, amit régen a történelmében Szíriának neveztek, tehát az Egyiptomtól föl egészen a Kis-Ázsiaig tartó rész, tehát a mai Szíria, Libanon, Jordánia, Izrael, Palesztina, tehát ezeket a területeket mind magában foglalja, és hát szóval azért a Szíriában most is vannak életveszélyben lévő testvérek, és amikor az előjáró azt mondja, hivatkozik arra, hogy ahogy Szent Ferenc írja a regulában, a meg nem erősített regulában, hogy először csak éljenek úgy, tehát hogy hogyan viselkedjenek a testvérek a misszióban, azt mondja először, hát éljenek úgy, mint ahogy keresztények, ez illik, ne perlekedjenek, ne veszekedjenek senkivel, és hogyha aztán alkalmasnak tartják az időt, akkor beszélnek a keresztény hitről. És tulajdonképpen azt mondja a kusztos atya, hogy akkor az, hogy nekünk az a feladatunk, hogy itt legyünk, és ez az itt lét, itt lenni, az adott esetben azt is jelenti, amit hozzátett, hogy nagy természetességgel és nagyon nagy csendben, hogy akár az életünk árán is. És az egyáltalán nem volt patetikus, ott, hanem az egy nagyon megrendítő valóság volt tudni azt, hogy jaj, ezzel a testvérrel nincsenek kapcsolatban, mert el van vágva, vagy hogyan él, mi lehet vele. Szóval, hogy ez valóság.
Hát igen, mert nem csak a mai Izrael területe, a Szentföldi Kusztódia területe, hanem hát egy nagyon nagy térség, igen, a Biblia földje.
Tehát a középkorban Szíriának nevezett rész, tehát hogy mondom, Kis-Ázsiától le Egyiptomig.
Élmények, helyek. Cezáreáról szóltunk, Názáretről szóltunk.
Igen. Hát utána a másik, ami egy hallatlan élmény volt, a Gecemáni kertben miséztünk csütörtök reggel. Ez nem az a kert, amit a zarándokok, turisták látogathatnak, ahol a szent olajfák vannak, a nagy régi olajfák, hanem ez az Agónia bazilikájának, tehát a vérelverítékezés bazilikájának a másik oldalán van, ez egy zárt kertje a testvéreknek, amiben majdnem, ha jól tudom, 250 olajfa van, tehát tényleg olajfák, egy olajfa ültetni, és most gyönyörűen megcsinálta valaki, és remeteségek vannak benne, 15 azt hiszem, és mi itt misézhettünk, elképesztő, hogy ugye úgy, hogy egy olajfa alatt mondjuk, és háttérben a Jeruzsálemi templomhegy, tehát az óváros, és az egész, ahogyan rá lehet látni az óvárosra. Hát nem messze a Dominus Flevit kápolnától, tehát ugye ahol az Úr sírt, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálemet. Tehát az nagyon kedvenc helyem én nekem a Dominus Flevitnek a panorámája, hogy meg maga az egész, hiszen hát azért kevés alkalommal olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus könnyekre fagad, és hogy valami olyan mélyen érinti, hogy ezt megteszi, és hogy akkor ő hogy látta ő ezt a várost. És hát annak a közelében, és utána pedig volt egy óránk, vagy másfél óránk, amit teljes csendben ott tölthettünk a remetességben, mindenki úgy, ahogy akart, és talán ezt kell kiemelni a zarándoklat egy másik ilyen élményének, hogy nem csak a látnivalók, hiszen valahogy az emberbe meg is kell, hogy érkezzen, le is kell, hogy ülepedjék, meg is kell, hogy emésztődjön, meg is emészszük azt, amit látunk, és amit befogadunk. És mindenütt volt alkalmunk, nem csak, hogy misézni tudtunk, ahol ez jó időben meg volt szervezve, hanem imádkozni is. Minden helyen Jakab atyáik egy nagyon szép zsoltárt, szentírási idézetet és egy szép könyörgést készítettek mindenhova, amit általában el is imádkoztunk. És hát ez a Gecemáni kertben, az olajfák hegyén, hát nem éjszaka, de hát egy napközbeni jó másfél óra, az kifejezetten egy ilyen nagyon-nagyon mély élményt nyújtó imádságos időszak volt.
Ha jól értettem, azt mondtad, hogy 15 remeteség van ebben a kertben. Igen. Azt hogy kell elképzelni? 15 kis különálló kis bungalló?
Igen, de ezek a keleti építészetnek megfelelően, tehát ugye hegyoldalban vagyunk, támfalak, teraszok vannak. Mm. És akkor úgy hozzá van ragasztva. Egy kis lapos tetejű ház, alig veszed észre, csak az, hogy itt nyílik egy ajtó, meg van egy ablak. Tehát
és vannak kicsit remetéik is, vagy pedig ez alkalom egy-egy személyes visszavonulásra, töltekezésre a kusztódia tagjainak, és időnként igénybe veszik. Mit tudsz erről?
Ők is mennek, de most voltak, éppen egy 11 néhány fős csoport volt ott, akik egy ilyen lelki gyakorlatot tartottak, hogy ott az olajfák egyén teljes csendben. Jó előre be kell jelentkezni, és lehet oda menni. Tehát fogadnak nem csak ferenceseket, hanem mások is mehetnek oda.
Varga Kapisztrán atyával beszélgettünk, megérkeztünk Jeruzsálembe ezek szerint.
Igen, hát ez szintén óriási élmény volt, hiszen azért mi megszállni Betlehemben szálltunk aztán meg, onnét mentünk be és ki minden nap, tehát hogy kellett buszoznunk is, és kellett látnunk.
Checkpoint Charlie-n, vagy valami hasonlón át kellett zsilipelni, nem?
Igen, ilyen is volt, de soha, tehát nem jelentett problémát, egyetlen egy esténk volt talán, amikor Betlehemben útjavítás volt, a főutcát bontották föl, és ezért olyan sor alakult ki, hogy nem tudtunk bemenni a városba csak. Hát a Szent Sír Bazilika, azt gondolom, hogy az, aki először van, annak sokkoló valóság lehet, hiszen egy teljesen más vallási kultúra tud ott megjelenni, mint ahogyan, amihez mi szokva vagyunk. És tulajdonképpen talán még egy dolog, amit aki járt Jeruzsálemben, az átélhetett, például a keresztút végzése, hiszen pénteken csatlakoztunk a testvérek közé, és akkor a flagelláció kolostorból, tehát a biblikus intézet működik, ott szokott kezdődni általában a keresztút, és onnét az ottani testvérekhöz csatlakozva vettünk mi is részt rajta. És tulajdonképpen, ami azt gondolom, hogy nagyon eltérő, és nagyon szokatlan, és először megütközik az ember rajta, hogy ahogy a keresztútat is végezzük, hát éppen nem volt nyitva a bazár sor, csak néhány bazár, mert valami szolidaritási sztrájk volt, de hát az szóval a nyüzsgésben, a megkülönböztetettség nélküli keresztút, tehát nem egy olyan, mint hogy mi nálunk, hogy na, ott vagyunk, akkor összeszedetten figyelünk, énekelünk. Énekeltünk és imádkoztunk ott is, ez nem
volt. Igen, de a külvilág nem kell, hogy nem hatódik ettől meg, mert ez egy mindennapos dolog, meg igen. Hát egy sokvallású világ ez.
Így van. Adnak, vesznek, tehát teszik a dolgukat, motoroznak, autóznak köröztül rajtunk az idő alatt. Szóval ez egy, és akkor hányadik állomásnál tartok? Hogy is van most akkor? Merre kell menni? Hol vannak a többiek? Tehát, hogy, és akkor az Úristen, hát most akkor, hát nem ez történt Jézussal is. Hogy kitörődött vele? Hát ahogy Izaiás próféta is írja, hát kitörődött vele? És ez, hogy a mi figyelmünk ráirányul, nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas tapasztalata, megélése hitünknek. Nagyon nem is törődnek velünk, nem foglalkoznak velünk, mi végezzük ezt az imádságot. És akkor hát na, próbáljuk meg összeszedettséggel végezni. És akkor, amikor megérkezünk a Szent Sír Bazilikába, hát ott pedig ugye nyilván a különböző felekezetek, a status quo alapján végzik a maguk liturgiáját, Isten tiszteletét, na ez is ijesztő tud lenni, ha úgy tetszik, hogy mindenki a maga nyelvén és módján, az örmények, a görögök, a nem tudom, mi koptok, kik vannak még ott, és hát egymásba érnek tulajdonképpen, tehát kívülről számolva, hogy borzasztó, hát most ez, hát nem fejezték be, akkor azok miért csinálják? Hát igen, szóval...
És közben a kulcs egy mohamedán muzulmán családnál van évszázadok óta.
Így van, de legalább nem úgy van, mint Kis István korában, nem kell belépődíjat fizettünk a Szent Sír Bazilikába. Talán szabad legyen még egy személyes élményt itt hozzátenni, mert pénteken reggel pedig én misészetem, én voltam a főcelebráns a Golgota oltárnál. Nem pontosan, ugye a görögök kezén van a Golgota oltár, ott nem misészhetünk mi latinok, de hát mellette rögtön teljesen egyértelműen egy légtérben. És azt hittük, hogy kicsit több időnk lesz, és hát nagyon megdöbbentő volt, hogy azt mondta, na 25 percünk van. Na most hát, de még énekelnünk sem volt szabad, de még egy alleluját sem. Na, szóval, hogy ezek bizony azok a súlyos terhek, amiket mi itt így Magyarországon vagy Európában éppen az ökumenének az előre mozdulása révén kevésbé érzünk. De ott ezek azért súlyos bántó valóságok, hát ettől függetlenül azért a Golgota oltáron misézni az egy megrendítő dolog volt, és utána mentünk aztán át az utolsó vacsora termébe, és ugye a A szentföldi kusztódiának a vezetője, a szentföldi kusztos, akiről beszéltünk, tehát az ottani ferences előjáró címe mind a mai napig a Sion hegyének, a Sionhegyi Guardián. Most csak egy pici-pici kis rendház áll ott, de valamikor ott az egy egész szabályos kolostor volt. Tudjuk, hogy egy óriási épületkomplexum volt a bizánci kortól kezdve a keresztes koronát, ami magában foglalta az utolsó vacsora termét. Azután a bencések, a német bencéseknek a dormíciót, tehát a Szűz Mária elszenderülése templomát is, tehát egy öthajós, hatalmas épület, bazilika volt ez, és hát emellett volt a ferences kolostor, amiből aztán a testvéreket kiűzték, de hát most egy pici rendház az, ahol egy páran laknak, csodálatos kilátással persze a teraszáról, úgyhogy oda is bekéretkedtünk, és tulajdonképpen ott, amikor a két helyet láttuk, tehát a Golgotánnál miséztünk, és akkor utána elmentünk a cenákulumba, akkor egy kicsit valahogy sikerült úgy összekapcsolni, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Szentmise, hát az az utolsó vacsora emléke. De hát ott ugye azért arról van szó, hogy Jézus értelmezi azt, hogy mit tesz majd nagypénteken. Nagypénteken nem tud ő beszélni, akkor teszi meg azt, amit csütörtökön mond. És hát ahogy a nagy csütörtök meg nagypéntek liturgiája is a struktúrájában hasonlít egymáshoz, tulajdonképpen a misénk az már annak a felelemlítése, annak az utánzása, ahogy Jézus saját kereszt halálát értelmezte, és ezért volt megrendítő a két helyszínre menni egymás után. És hát látni ennek az összetartozását. És hát persze, ugye az is döbbenetes, hogy milyen régi keresztény hely ez, mert ott alul ugye Dávid sírját vagy szarkofágját mutatják, ami az egy 14. századi, azonban az a zsinagóga, ami ott ennek a helyén állt, az egy korai keresztény zsinagóga volt, hiszen a tájolása az nem a templom tér felé, hanem a Golgota sziklák felé történt már, és ez nagyon fontos volt, ugye, hogy egy zsinagóga merre van tájolva. Úgyhogy hát ezek mind lenyűgözőek voltak, és hát
korábbi kusztossal, aki jelenleg most a latin pátriárkátusnak a vezetője, ha nem is pátriárkaként, de már érsekként, vele találkoztatok-e?
Sajnos nem, pedig szerettem volna. Ővele nem először találkoztam volna már. Egyszer még
a pizzaballáról
van. Pizzaballá, igen. Atya, akit én erőszeretettel idézek is a prédikációimban, mert a Jeruzsálemi Pátriárkátusnak a honlapján rajta vannak az elmélkedései, és rendkívül mélyek. Ő is egy nagyon higgadt, nyugodt ember, és még Széchenyi időmben akkor még vendégül láttam őt is egy alkalommal, tehát így személyes beszélgetésre, találkozásra is volt alkalmunk. Most sajnos nem, most ez nem volt.
Hallgatva ezt a beszámolót, és nagyon jól érzékeltetted ezt a bizonytalan, kicsit összevisszának tűnő keleti bazár jellegét az ottani életnek, és hát a Szentsír bazilikában tapasztalható állapotoknak is, hogyha az ember úgy összeveti azzal, amit Rómában lát, Szentpéter tér, Szentpéter bazilika, és hát a világegyházunk központja, de valahogy a maga sokszínűségében is egy egységes, homogén, ha nem is triumfalizáló, de tiszteletet érdemlő, megkövetelő valóság, és összeveti az ember Jézus szülőföldjével, hát a katolicitást nem tudom, melyik fejezi ki jobban, de azt hiszem, hogy a realitás valahol itt van.
Hát igen, Róma, Jeruzsálem.
Jó, mind a kettő van.
Igen, persze. Tehát, hogy ez gyönyörű valóság a kettő. Tehát nem véletlen, hogy az ide zarándokló embereket mindig Jézus életének a hétköznapisága ragadta itt meg. Nincsen aranymozaik és nincsen aranyháttér, hanem hát szép kék ég van, meg olajfák, hogyha vannak, meg pusztaság van, meg a mindennapi életnek a nyüzsgése, és hogy az Isten fia ebbe testesült bele.
És hát itt ér össze végül is a kelet, a nyugat, a dél, az észak, leginkább, ugye?
Igen, hát ez
egy gyújtópont.
Így van, de egyáltalán nem véletlen az, hogy ez nem egy feszültségtől mentes terület, hiszen hát ez, és még ha a kereszténységen belül is így van, és hát ugye mégiscsak a három nagy monoteista világvallásnak a központja Jeruzsálem.
A Szent Sír fölújítása után voltatok ott, Hogy néz most az ki?
Hát gyönyörű, hogy nincs körülvéve állványokkal, közel lehet menni, és hát hogy tényleg gyönyörűen rendben van. Mi 24-én indultunk, és ha jól emlékszem, 22-én szenteltük
föl. Április.
Igen, az édikulát. Tehát
nektek szentelték föl.
Igen, a keresztút végén sikerült be is mennünk, úgyhogy tényleg megrendítő élmény.
Betlehemben mi a helyzet? Laktatok Betlehemben? Hát gondolom a születésbazilikáját nem hagytátok ide, ott is felújítások vannak, mi nem hozzáférhető, mi hozzáférhető?
Igen, hát körülbelül olyan helyen voltunk, ahová földi halandó nem mehet, mert Jakab atyának sikerült elérnie, hogy a születésbazilika felújítását végző restaurátor cégnek a vezetője végigvezetett bennünket a most felújítás alatt álló, hát lenyűgöző mozaik képsoron. Ez körülbelül egy olyan másfél-két órás vezetés volt állványokon, hát a születés bazilikájáról.
Hát a falakon voltatok a bazilikában, ez a hajóban?
Így van. Tehát az egyik oldalhajón, vagy kereszthajónak az ablakán mentünk be, az a bejárata a munkásoknak. Mm. És hát ott föntről megnézhettük a tetőt, hát lenyűgöző, amit csináltak és amit találtak. Ugye ez az 1500 éves épület a Justinianus féle bazilikák közül a legépebben megmaradó, hát Ravennában vannak a testvérei. De olyat kell elképzelni, ugyanakkor a mozaik az nem Justinianus korabeli, hanem az keresztes kori mozaik, viszont
tehát már az 12.-13. század.
12. század, igen. Na most, ami szédületes, hát, hogy például ugye az oszloprendet tartó gerendázat, a architrávok, amire indul a bazilikának a két belső fala, ami a főhajónak a fala, azt most derült ki a restaurálás során, hogy ezek cédrus gerendák. És ezek a cédrus gerendák például, de faragottak, mint hogyha márvány lenne. Ott állnak 1500 éve. És azt mondja ez a szakértő, hogy tulajdonképpen ez a bazilika azért tudott dacolni mindenféle földrengéssel, mert a tetőszerkezete is 1500 éves cédrus gerendázat, kívül belül egy dupla koszorúval, és hát a fának a rugalmasságának köszönheti. Na most, hogy mit bír ez a fa? Hát azért lenyűgöző, hogy ugye áll rajta a középhajónak az oszlopain. Persze belül vannak a falba beépített feszültség, meg levezető ívek, De hát ezen áll még maga a tető, és az egész bazilika ólommal van fedve, és az 220 tonna. És akkor még a falaknak a súlya, és ezt mind viseli. És olyan rugalmasan tulajdonképpen, hogy talán 4 ablakot kellett befelazni a földrengések miatt, mert ott repedések keletkeztek valamikor. Na most a mozaikokra pedig visszatérve, ezeket valamikor, tehát a keresztesek készítették, és hát amikor először voltam, akkor emlékszem rá, tehát láttuk, hát, hogy ott vannak mozaikok.
Igen.
Na de hát, hogy mik, vagy hogy kik.
Igen, egy fél homály van ott benne normális esetben.
Igen. Na most gyönyörűen a környezete az ki lett meszelve, és még, hát szóval lenyűgöző, egészen lenyűgöző az, ami ott lehetett, technikailag is, és hát kompozíciót tekintve is. A bazilika bejáratától befelé halad a két családfa, József és Mária, tehát hogy a Máté és a Lukács evangélium leírja, és ami döbbenet, hogy az arcok, minél közelebb vagyunk Jézushoz, annál inkább hasonlítanak hozzá. És ez a Krisztus képére való teremtettség. Szóval, hogy, ugye, ahogy a János Pál pápa írta az egyik, már nem is emlékszem rá, hogy melyik buzdításában, hogy Mária, talán a rózsafűzéről szól, hogy Szűz Mária arcára is hasonló volt Jézushoz, illetve fordítva. És hogy tényleg ez a gondolat. Akkor utána fölötte az első hét egyetemes zsinatnak a krisztológiai témájú határozatai. Másik oldalon a helyi zsinatoknak az ugyanilyen témájú határozat, ezek mind görögül föl vannak írva. Hát lenyűgöző, és olyan kvalitása, és fölötte a felső sorban az ablakok mentén pedig angyalok állnak, akik félig vannak megérkezve, az egyik szárnyuk még repülésben van, a másik meg már leeresztve, gyönyörű aranyháttérrel, és az egyiküknél oda van írva, hogy Blasius Pictor, tehát ugye a tervezője az egy latin ember volt, és az angyalok mind így mutatnak előre, mind a két kezükkel, ugye, ahogy mondta a vezetőnk, hogy nem útjelző tábla van kitéve, igen, hanem egy ilyen, hogy na arra.
A születés barlangja
igen,
fel.
Igen, így van, de hát arra felé kell menned, hogy így vezetnek bennünket, hát csodálatos. Tehát, na most a kompozíció és a kvalitása, tehát hogy ezek a kor luxus mozaikjai voltak, tehát talán technikailag annyit meg el lehet mondani róla, hogy egy négyzetdeciméteren, ahol a ruhák, egyebek vannak, ott 100 mozaik kocka van.
Egy négyzetdeciméteren. Tehát az 10x10 centis négyzet.
Ez azt jelenti, hogy egy négyzetcentiméteres mozaik kockák vannak, de ahol az arcok vannak, az pedig még sűrűbb, több száz van, tehát ezek mikromozaikok. És ami az érdekes, ugye a kereszthajóban vannak aztán már Jézus életének az eseményét ábrázoló mozaikok, ott pedig, ami döbbenetes, hogy az apostol arcok fölismerhetőek, tehát az ott mindig ugyanaz. És hát talán az egyik leggyönyörűbb az egyik oldalon, az a déli oldalon, a Tamás apostol jelenete, és az érdekes, hogy Jézus megfogja Tamásnak a kezét, és akkor ő teszi oda az oldalába. Fantasztikusan.
És tehát ezek azok a mozaikok, amiket az ablakon belépve az állványról láttatok, ugye?
Igen, hát milyen
tehát a földi halandó ezt nézheti, de messze van, és hogyha a fölültet befejezik, akkor ezek azért közkincsé tudnak válni, vagy olyan magasan vannak, hogy ezt az örökké valóságnak készítették az alkotók, nem
hát ezt lehetett eddig is látni, tehát ez gyönyörűen, tehát összehasonlíthatatlanul.
Csak el volt koszolódva, fél homály van a templomban.
Így van. Meg a sok gyertyafüst, tehát például azt is kevesen tudták, még nem is tudták, hogy az oszlopfők azok is mind aranyozottak voltak.
És ez most előjön?
Előjön. Illetve hát megtalálták az aranyozás nyomait, vagy az oszlopokon, magukon az oszlopokon kereszteskori freskók voltak, keleti remetéknek és szenteknek a freskójai, azokat is feltárják és megtartják. Szóval aztán ugye a jeruzsálemi bevonulás, hát az elképesztő szépségű, és amellett a színeváltozásból egyetlen egy valamelyik apostol van, ott egy hatalmas fénysugárral, aki megmaradt. Szóval hát elképesztő.
Mikorra lesz kész? Ez mit mondtak? Nem, hol tart a dolog?
Elég jól haladnak.
Úgy tudom, magyar állami támogatást is kapott a felújítás.
Hát mindenképpen megérte, hogy kapják, mert ez a világörökségnek egy kiemelkedő része. Ugye nem olyan régen volt az, amikor veszélybe került igazából, amikor ott palesztin terület ez, de palesztin fegyveresek ott bevették magukat a bazilikába, és óriási politikai és katonai feszültség volt. A testvérek sem jöttek ki akkor a kolostorból, Ferences testvérek, mert félni lehetett, hogy na hát akkor vége lesz a kolostornak is, meg a templomnak is. Tudni kell azt, hogy a hosszú-hosszú ideig az a ferenceseké volt ez a templom is. Az 1800-as években vették el egy hosszú folyamat eredményeként még a kolostorunkat is a görögök, és akkor Ferenc József volt az, aki a Szent Katalin kolostort közvetlen mellé, de hogy határfal, tehát így építette, tehát, és amellett van aztán a Ferences kolostor. Most tehát, hogy ezt így így lehet így, vagy így kell elképzelni. Nem tudjuk, hogy mikor, de nem tudom én se pontosan, hogy mikor készül el. Hát az oszlopoknak egy része még most van megtisztítás alatt. Fönt azért gyönyörűen ki van meszelve, tehát fehér, tehát az egészen igen. más lesz. A minden mozaik kockát megszámoztak. Na most itt milliókról van szó. Ami le volt hullva, megtalálták, azt visszatették. Akkor volt olyan, ahol ugye hát a muzulmánok lekaparták, megsértették a képeket, és akkor a Krisztus arcot nem mozaikkal, de festéssel kipótolták, hogy kiadja, hát mégiscsak őróla van szó.
Ez az a templom, amelynek olyan alacsony a bejárata, hogy nehogy teveháton vagy lóháton bemenjen oda valaki.
Igen, igen. Hát egyébként is hozzá kell.
Tehát, nehogy meggyalázzák a igen, szent helyet.
Így van, igen, igen.
Meg kell hajolnia még egy alacsonyabb embernek is.
Vagy le kell szállni a lóról annak, aki úgy akar bemenni. Igen. És hát aztán, ha bemegy valaki ezen az alacsony bejáraton, akkor egy másik hasonló alacsony, de egy szintén a bazilika építésének korából való cédrusfa kapun kell átmenni, ami hát tényleg az is lenyűgöző, hogy 1500 éves.
Maga a barlang, ott is felújítások vannak, vagy az olyan, mint volt a legutóbbi látogatásodkor?
Az olyan, mi most éppen a három királyok imádása oltárnál miséztünk, ami hát talán úgy lehetne mondani, hogy egy székszélességű palló, vagy nem tudom mi rész választja el a születés helyétől, de nagyon kellett vigyáznunk, mert ott azért rendkívül erősek a felekezetek közötti villongások, és nehogy rossz helyre lépjünk, vagy érjünk, mert az akkor aztán szóval ez a számunkra azért fölfoghatatlan, hogy ilyen tudjon lenni, ez úgy sokakban megütközést is keltett, és tényleg nehéz is elviselni ilyen merev, kemény szembenállást.
De gondolom az ottani ferencesek itt Betlehembe is megfelelő derűvel való fölvértezettséggel rendelkeznek, nem?
Hát igen, szóval azért, ami számomra megdöbbentő volt, egy kicsit hadd utaljak vissza a Kusztus atyával való beszélgetésre, szóval ugye az 1330-as években alapította meg a pápa hivatalosan a Szentföldi Kusztódiát, de hát testvérek már Szent Ferenc életében voltak, ott sőt azelőtt, hogy Szent Ferenc lett volna. De hogy az alatt, az idő alatt több mint 2000 vértanunk van. És ezek között egyébként van Ferences is, éppen Betlehemben, Gunstede, a Mariana provinciának volt a tagja.
Mármint Magyar Ferences is van köztük, igen. Mert
igen, Magyar Ferences, ő a 20-as években egy halt vértanú halált ott Betlehemben. Tehát, és a betlehemi rendház ebédlőjének az egyik festményén meg is van festve. Úgyhogy most éppen mi oda nem mentünk be, de amikor néhány évvel ezelőtt jártunk, akkor rögtön mondtatták a testvérek. Egy magyar testvér, és a boldogalatása folyamatban van.
Jó lenne, hogyha lenne most is ott magyar testvér, és hát talán akkor valaki most megy kitanulni a magyar tartománytagjai közül a közeljövőben.
Igen, igen, úgy tűnik, hogy Fülöp testvér majd ott fogja folytatni a tanulmányt.
Hát befejezősül, van-e még olyan helyszín vagy élmény, amelyet érdemes lenne még megemlítenünk? Kapisztán atya huszad magával, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tantestületével, amelyben több ferences is található, de szerzetes nővérek is, meg civilek is elzarándokoltak, és az élményeit osztja meg velünk.
Hát talán befejezésül kettőt hadd említsek. Az egyik az nem az én programom volt, de nagyon sajnálom, hogy Miklós atya, pap Miklós és Maklári Ákos atya görög bizánci ritusúak révén elmentek egy ottani Melkita Isten tiszteletre, liturgiára, és hát mondták, hát nagy élmény volt számukra, hogy a megdicsőült Krisztust ünnepelték és ünnepelhették ott, tehát őnekik ezzel telt a vasárnap délelőttjük a mi misénk után, mi pedig egy páran még voltak, akik aztán egy múzeumba mentek el, mi pedig a jeruzsálemi városfalat egy szakaszát jártuk be, a Jaffai kaputól a Damaszkuszi kapuig, ez tulajdonképpen a keresztény negyedet öleli föl, és nagyon nagy élmény volt.
De hogy a fal tetején, vagy a város felüli oldalán, vagy a városon kívül?
A
vagy
fal tetején.
A fal tetején lehet menni?
A fal tetején lehet menni, és a másik irányba is el lehet indulni, a Jaffai kaputól el lehet menni a Szemét kapuig, az pedig ugye akkor a
Szemét kapuig?
Igen, hát ez a Sirató fal felé vezető, tehát az a nyugati, a templom nyugati falához vezető rész, tehát ott is szintén hát az a neve ennek a kapunak, mert ott hordták ki a Hinnom völgyébe, a Gehennára a szemetet, ugye, és hát ezért volt az a neve. Hát mi ezt a másik irányt választottuk most, mert úgy szerettem volna, hogy úgy befogadni a várost, hogy na mi hol van, hogy is viszonyul egymáshoz, és hát azért az is fantasztikus volt, amikor ugye hát ott először elhaladtunk az iskolatestvéreknek az épülete mellett, aztán a nunciatúra, patriarkátus épülete mellett. Hosszú ideig haladtunk a San Salvator, tehát a Ferences Kusztódia központjának a területén, illetve amellett, és utána pedig hát, ahogy föltűnt a Szent Sír Bazilikának a kupolája, meg hát a szikla mecset, meg az omár, tehát gyönyörűek voltak. Tehát ahogy a várost így be lehetett fogadni, és hogy hát egy ilyen búcsú pillantásunk volt rá.
Kellemetlen élmény nem volt semmi olyan, ami megrettentette az embert?
Nem, éppen az volt nekem egy nagyon pozitív élmény, hogy se az ellenőrzéseknél, se semmilyennél nem volt olyan, ami ilyen lett volna. Talán ami fájó volt, ez tényleg ez a felekezetek közötti, keresztény felekezetek közötti megosztás, megoszlottság.
Igen, tulajdonképpen ez nem is az arab, zsidó vagy izraeli ellentét, hanem ez a saját magunk sara, ugye?
Így van, és talán ennél inkább, vagy annál inkább fájóbb. Úgyhogy egy ilyen gyönyörű visszatekintés után aztán Jaffába mentünk még ki, az ókori Joppéba, ahol aztán Szent Péter apostol a meghívását kapta arra, hogy akkor a pogányoknak is hirdesse az evangéliumot. Úgyhogy Szent Pállal kezdtük, Szent Péterrel fejeztük be, és szintén a tengernél, és akkor valóban mi is útra is keltünk aztán hazafelé.
Nagyon jó, hogy hazajöttetek, mert így meg tudtad osztani velünk ezt az élményt. Varga Kapisztrán Ferences szerzetessel, egyháztörténésszel beszélgettünk, a Szapiencia Szerzetesi Hitvány Főiskola egyik tanára, és a tantestület a rektor vezetésével húsvét után elzarándokolt a Szentföldre, amely tényleg zarándoklat is volt, meg tanulmányút is volt valamennyiük számára. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.